Én Ola Andrea vagyok, és könyvben utazom ma is, mégpedig egy élhetőbb jövőbe, ugyanis Hanna Ricsi könyvének az üzenete, hogy ez itt még nem a világ vége, és mi lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít. Csak talán másképpen, mint ahogy eddig gondoltuk. Például Hanna Ricsi azt írja, nem érti, hogy miért gondolja bárki, hogy a papírszívószál használata a műanyag helyett valóban hatékony intézkedés lehet. Vagy például a bevásárlással kapcsolatban ezt írja, az egyszer használatos műanyag zacskó a környezettudatos fogyasztók szemében az első számú bűnjel, sokan jól ismerjük a helyzetet, amikor a boltban rádöbbenünk, hogy otthon felejtettük a textil szatyrunkat. Az ezt követő 10 perc kész komédia, próbálunk minél több terméket betuszkolni a zsebünkbe, a hónunk alá, sőt akár a fogaink közé, Isten őriz, hogy véletlenül is vegyünk egy műanyag zacskót. Ilyen helyzetekben én is így viselkedem, írja Hanna Ricsi, pedig több eszem is lehetne, mivel a rendelkezésünkre álló adatok alátámasztják, hogy nem nagy ügy néha műanyag zacskót használni. Sőt, az egyszer használatos műanyag zacskó sok szempontból még jobb is, mint bizonyos alternatívái. Legalábbis a karbon lábnyoma jóval kisebb, mint sok más hasonló terméké. Egy papírzacskót többször is kell használnunk, egy pamutból készültet pedig több tízszer vagy akár több százszor is, hogy egálba kerüljön a műanyaggal. Ez ugyancsak áll más környezeti hatásokat figyelembe véve is, mint amilyen a vízhasználat, a savasodás és a vízszennyezés olyan tápanyagokkal, mint a nitrogén. Nem arról van szó, hogy vissza kellene térnünk az egyszer használatos zacskókhoz, hanem arról, hogy a többi fajtát jó sokszor kellene használnunk. Ha két hetente veszünk magunknak egy új vászonszütyőt, azzal csak rontunk a helyzeten. Nagyon szimpatikus egyébként ez a közvetlen stílus, ahogyan ír, szóval számos hasznos tanácsot is kapunk a könyvben, és persze a nagyvállalatok és a kormányzatok feladatairól is szó van. De folytassuk most a beszélgetést Papp Lászlóval, a Gartner cég képviselőivel, hiszen az ő támogatásának köszönhetően jelent meg ez a könyv magyarul, immár egy sorozat részeként. Hogy beszélgetünk, eszembe jut, hogy mennyi régi példát is hoz, tehát nem csak ma itt, vagy a közelmúltból, de hogy Seneca ugye az ókori Rómában mennyire ki volt bukva, hogy elviselhetetlenül büdös és szennyezett a Róma levegője, és onnan ki kell jönni, nem?
Igen, de ugye a másik példa az pedig, és New York.
Igen.
Egyrészt London, gyakorlatilag hát London volt az egyik első nagyváros, és akkor Londonban ugye a fűtés meg kellett oldani, meg a csatornázás meg kellett oldani. Mind a kettő az egy megoldható problémának tűnt, aztán most pedig nem gondolnánk, hogy valaha volt ilyen megoldhatatlan probléma Londonban, de ami még eszembe jutott, ez ugye a New York, ahol az első urbanisztika konferenciát tartották 1896-ban, és ennek az urbanisztikai konferenciának az egyetlen témája volt, az pedig a lótrágya. Mert hogy akkor az volt a mondás, hogy ha ezzel nem kezdenek valamit, akkor 10 év múlva 3 méteres ló trágyában fognak gázolni az utcákon. Mm. És erre akkor mindenféle megoldásokat próbáltak kitalálni, hogy az utcákról hogyan takarítsák el a lótrágyát. Hát nem a lovak lett a jövő, és innentől kezdve az egész probléma önmagától megszűnt.
Erre is lehet számítani egyébként, hogy a technológiai változások hatására majd. És szó van a könyvben a földművelésről, tehát ez az organikus termelés, hogy valóban ez az optimális megoldás, vagy hogy az organikus élelmiszer az mindenki számára elérhető-e, de hosszan ír róla.
Magyarországon is nagyon sokan foglalkoznak precíziós gazdálkodással, és hogy a precíziós gazdálkodás ugye szintén egy ilyen forradalom volt, ami már lezajlott, ma azt nem élünk vele. Ugye arról beszélünk, hogy tudok nagyon kis területekre fókuszálva célzottan is akár gondoskodni az ott éppen termelt növényekről, és emiatt olyan finom hangolt termeléssel tudok foglalkozni, ami nagyságrendekkel tudja növelni az adott földterületnek a hozamát, és ehhez nem kellenek génmódosított növények, vagy pedig mindenféle növényvédőszerek, pusztán csak az, hogy megismertük a növényvilág működését, megismertük a talajnak és a növényeknek a viszonyát, megismertük az időjárási viszonyokat, és pusztán, hogyha ennek fényében tudjuk, hogy hol mit érdemes hogyan termelni, akkor ezzel a hozamot azt akár meg tudjuk háromszorozni is. És mindez a precíziós gazdálkodásról szól, ami nem arról szól, hogy én most biokémiai eszközökhöz nyúlok, ez arról szól, hogy pontosabban tudom felmérni, hogy hol milyen minőségű a talaj, hol milyen éghajlat van, és milyen éghajlatváltozás várható, és ennek megfelelően mi az a növény, amit éppen a legjobb ott nekem termeszteni. Mi például olyan területen élünk, hál' Istennek, ahol azért viszonylag nagy szabadságfokkal tudunk abban dönteni, hogy éppen milyen növényt akarunk termelni, ami az élelmezéshez, vagy az állatok takarmányozásához legmegfelelőbb tud lenni.
Tehát megfelelő a talaj, és megfelelő az éghajlat?
Igen. Nyilván ez mondjuk Afrikában egy sokkal nagyobb kihívás, de ott is a talajminőséggel kell kezdeni, mert hogyha a talajminőséget tudják javítani, tehát ott például az zajlik, hogy ugye nem rögtön azzal kell elkezdeni, hogy akkor búzát akarok termelni Afrikában, olyan növényeket kell telepíteni, amelyek megkötik a talajt, amelyek aztán javítják a talajnak a minőségét, és nyilván ez egy hosszabb folyamat, de mondjuk 10-15 év alatt el lehet jutni oda, hogy ott is lehet értelmesen növényt termelni, olyat, ami ellenáll az adott klímaviszonyoknak, vagy képes ott jól fejlődni.
Igen, ott a víz a probléma.
A víz az egy érdekes kérdés, és ami például a könyv megjelenése óta egy érdekes dolog, tehát ugye mint Gartner az energetika jövőjével és az elektromosság jövőjével foglalkozó projektben voltam benne most utoljára, és az például tisztán látszik, hogy az egyik nagy kérdés az a víz, az édesvízkészlet lesz. Uh-huh. Tehát, hogyha a környezetet akarjuk védeni, akkor a legfontosabb az az édesvíz megóvása és az édes vízzel való értelmes gazdálkodás, mert az az, ami mindenhez kell. Ha nincs édes víz, akkor elektromosság se lesz. Nagyon egyszerűen mondhatom. És persze közben ott van, hogy mondjuk elmondtam az elmúlt 3 hónapot most az édes víz kapcsán, de közben, ha az elmúlt 3 hetet mondom, akkor pedig angol tudósok tudtak előállítani grafénból olyan szűrőt, ami sós vízből édes vizet gyárt mindenféle energia befektetés nélkül. Tehát, hogy tudjuk azonosítani a problémát, hogyha a problémát nem csak szűk látókörűen azonosítjuk, hanem kicsit kitekintünk és megnézzük, hogy hogyan tudnánk pozitívan befolyásolni, akkor most kezünkben van, itt van a példa, kezünkben van a lehetőség, hogy megoldjuk ezeket a problémákat.
Most a szűk látókörűségről jutott eszembe, hogy a tájékozottság mennyire fontos lenne, mármint az átlagember tájékozottsága is. Minden fejezet végén van egy kis rész, aminek az a címe, hogy a következők miatt kevesebbet kellene stresszelnünk. És akkor ott leírja az átlagember nézőpontját. Nekem ez nagy kedvencem.
Hát egyrészt a Hanna Ricsi szemtelenül idézőjelben fiatal. 30-as évei elején jár, és hát ugye Oxfordban, meg Skóciában is tanít egyetemen, és ő adattudós. Ezt így a háttereként el kell mondani, tehát ő alapvetően az adatok irányából közelítette meg ezt az egész problémát, mármint az egész fenntarthatóság és környezetvédelmi problémát, és azt mondta, hogy jó, rengeteg hír van a világban, akkor nézzük már meg, hogy komolyan most ezt hogyan kell értelmezni, és tessék itt a jó példa, az adattudomány az erre nagyon jó, hogy elkezdte megnézni, és rájött, hogy a féligasságok, tehát a tájékozottsághoz hozzá kellene tenni a igazság másik oldalát is.
Nagyon vicces az a rész, amikor, idézek megint, makacsul meg akartam érteni a karbonlábnyommal kapcsolatos összes apró részletet, és optimalizálni szerettem volna a széndioxid kibocsátásomat, és megkérdezte az embereket, hogy szerintük milyen megoldások vannak erre, hogy kisebb legyen a karbonlábnyom, és hogy optimálisabb legyen a széndioxid kibocsátás, és aztán annak a konklúziója, hogy azt írja, hogy senkinek sem kell leállni a tévénézéssel, streameléssel vagy internetezéssel. Nem számít, hogy papírkönyveket olvasunk, e-könyvolvasót használunk, vagy hangos könyveket hallgatunk. Használhatunk mosogatógépet, nincs nagy jelentősége. Azt mondja, organikus ételek fogyasztása, ez még növelheti is a karbonlábnyomunk mértékét. Azt mondja, hagyhatjuk a tévénket és számítógépünket készenléti üzemmódban, nincs nagy jelentősége. Tehát, hogy valószínűleg olyan válaszokat kapott, amin ő maga is elcsodálkozott, hogy miről gondolják az emberek, hogy javítana a helyzeten.
Igen, és persze itt ugye folyton az jön, hogy hát Köszönöm a példákat azért, mert az egyik oldalon mindig az van, hogy a beszélgetsz valakivel fenntarthatóságról, klímavédelemről, ó, én csak egy kis porszem vagyok, én nem tudok ebben semmit se csinálni.
Ez az egyik oldala,
és nagyon megnyugtató a Hanaricsi válasza, hogy úgy nem tudsz semmit csinálni, hogy te most drasztikus életmódváltozásra sarkallod magadat, és akkor lemondasz minden olyan dologról, ami egyébként a mai megszokott élethez hozzátartozik. Nem, mert ez nem visz előre, tehát ez visszatérhetek a múlt évezredbe, vagy az ókorba, és élhetek úgy, és gondolhatom úgy, hogy sokkal fenntarthatóban élek. Egyrészt kiderült ugye a könyvből, hogy nem. Másrészt, hogy akkor attól, ha én nem vagyok kompatibilis a társadalommal, azzal csak extra bajt és extra akár szennyezettséget is generálok. Másrészt pedig igenis nagyon sok mindent tehetek érte, de nem úgy, ahogy ezt elképzeljük, és nem úgy, ahogy ezt elmondták. És az nagyon jól kijön a könyvből, hogy az első és legfontosabb, az az, hogyha a gondolkodásmódodat átalakítod. Ha elkezded más szemüveggel keresztül nézni a világban zajló eseményeket, és hogyha erre a környezetet is elkezded megtanítani. Ehhez rengeteg ötletet, lehetőséget, hátteret ad a könyv.
Mert hogyha biciklivel gyalog például.
Igen, és az még neked is jó, mert egészségesebb is leszel, igen. Tehát itt az, hogy minek mekkora jelentősége van, tegyük helyre a dolgokat. Én, mint matematikus, ugye mindig mondtam, hogy bármilyen grafikont tudok úgy elkészíteni, hogy az rémisztő legyen, vagy hogy az abszolút pozitív legyen. És ezt ő nagyon jól megragadta, mert bármilyen grafikonban, ha megfogod a lényeget, akkor az lehet, hogy nem is annyira szörnyű, mint éppen ahogy mutatják azt a közösségi médiákban riogatás céljából. És igen, hogyha a gondolkodásmódomat megváltoztatom, akkor mondhatnám azt, hogy ha én elkezdek egészségesebben élni, és nem úgy egészségesebben élni, hogy nem létező dolgokat kezdek el beemelni az életembe, akkor rögtön már a környezetért is nagyon sokat tettem. És itt most példaként hozhatjuk ugye az étkezésre vonatkozó dolgot, ahol ha én azokat a terményeket kezdem el fogyasztani, amelyek honosak az adott éghajlati viszonyok között, akkor már valószínűleg egészségesebben élek, hiszen akkor nem mesterségesen érlelt, vagy fenntartott, vagy tartósított természetesnek tűnő paradicsomot, banánt és egyebet fogok enni, hanem akkor mondjuk azt az almát eszem, és azt a körtét eszem, akkor tök jó. Azt viszont hozzá kell tenni, és ezt látni kell, hogy ugyanakkor a változások nem álltak meg, zajlanak, és tegyük fel, hogy csak alkalmazkodási ötlet. Zajlik a globális felmelegedés, akkor a mi éghajlatunk elindul a mediterrán irányba, mondjuk kell hozzá nyilván víz is, meg tenger is, de hogyha még ez a változás nem ilyen hirtelen zajlik le, akkor mondjuk a következő év tizedben lehet, hogy nekünk a mediterrán étterend lesz a legkönnyebb.
Bár itt a húsfogyasztás központi kérdés lehet, hogy fogyasszunk most kevesebb húst, vagy nem, hogy akkor ez segít-e valójában, ez fenntarthatósági kérdés.
Van két olyan becsípődése a Hanaricsinek, ami egyébként így már sokan sok mindent beszélgettünk, az egyik ez a húsfogyasztás. A másik pedig a suvok kérdése. Valamiért ő fúj a suvokra, ez neki így, tehát ő azt mondja, ugye, hogy az autóvezetés és önmagában az nem annyira ördögtől való dolog, és hát persze menjünk gyalog, meg menjünk biciklivel, de hogy az autó sem egy ilyen nagy baj, kivéve ha suvot használsz, ezek egy kicsit nála valamiért, nem tudom, be vannak csípődve.
Úgy indultunk, tehát az interjú elején ránéztél a telefonodra, és azt mondtad, hogy napkitörés lesz, és mondtad, hogy ezt érintsük, mert ez a könyvben is van.
Igen, tehát itt három dolgot emelnék ki, tehát az egyik, akkor térjünk igen a napkitörés, tehát ugye senkit nem akarok riogatni. Most pusztán statisztikai előrejelzések meg a napkitöréseknek a trendjét figyelembe véve, arra már tavaly felhívták a klímakutatók a figyelmet, hogy 2025. június-júliusában extrém napkitörés várható, ami ugye az 1800-as évek végén volt utoljára, akkor az akkori villanyvezetékek elfüstöltek ennek hatására. És hát ez például egy olyan dolog, amire figyelnünk kell, mert vannak olyan külső tényezők, amiket meg ugyanakkor ha tetszik, hanem figyelembe kell vennünk, nem tudunk ellenük semmit tenni, de ugyanakkor mégiscsak a környezetünkre hat, alkalmazkodni kell ehhez is. A másik pedig, amit ki akartam emelni, hogy mert például most ugye Spanyolországban volt egy áramszünet, ami így mindenkit meglepett, hogy ilyen történhet, és hát ilyen előfordulhat bárhol. És ez ennek semmi köze a klímavédelemhez, de nagyon is sok köze van a klímavédelemhez, ugyanis ennek az áramszünetnek feltehetőleg az volt az oka, hogy megjelentek a napelemek, a naperőművek, a szélerőművek, amelyek a villamos hálózatnak a működését, ami eddig az erőmű, és aztán elosztjuk az elektromosságot, és vannak a fogyasztók, egy teljesen bonyolult hálózattá rakta össze, és nagyon nehezen megjósolható a működése. És hát ez ugye minél bonyolultabb ez a hálózat, ezt csak ezért is akartam mondani, egy-egy napkitörés nem kell olyan rekordméretű napkitörés legyen, mint ami az 1800-as években volt, ahhoz, hogy egy ilyen hálózat összeomoljon, tehát sokkal érzékenyebb ugyanakkor a működésünk a környezeti hatásokra, mint akár 100 évvel ezelőtt. És ezt is azért látni kell, hogy egy sokkal finomabb rendszerben élünk, és talán ez az, amit látni kell, egy sokkal finomabb rendszerben, ami finomabban is hangolható, mint bármikor korábban az emberiség történetében. És ezt a rendszert, hogyha nem ismerjük az eszközöket, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy ez mit jelent ez az érzékenység, akkor igen, akkor élhetnek minket meglepetések, és ehhez nem olyan meglepetésekre kell gondolni, hogy majd jön a globális felmelegedés, hanem olyanra, ami közvetlenül érinti mondjuk a mi életünket a mindennapokban is akár.
És ez lett volna nekem is az utolsó témakör, ez a fenntartható energia kérdése, a szélerőművek, meg a napelemek, meg egyéb lehetőségek kérdése, mert arról is írja, hogy sok esetben ezek költségesebbek, és hát ilyen veszélyforrásokkal is járnak, ami ez megint csak az alkalmazkodás lenne a fontos, hogy akkor ezeket a kritikus pontokat valahogy csökkentsük.
Igen, és most, hogy benne voltam a Future of Electricity kutatásban, azt bátorkodom mondani, hogy mindazok az energiatermelő eszközök, amelyek most mindennaposak, akár azok, amelyek trendik, és akár azok, amelyek már nem trendik, az évszázad végére ezek mindegyike már máshol lesz, tehát nem ezek lesznek a fő energiaforrásaink, nem ezekre lesz szükségünk. Akár az, hogy az elektromosság előállítása a klasszikus erőműves módszerhez képest az egy teljesen háttérbe szoruló dolog lesz, hiszen itt az atomtudomány és az egyéb hasonló eszközök ezt majd lehetővé teszik, hogy teljesen másképp állítsuk elő. Vagy akár, hogyha azt nézzük, hogy ugye most már kísérleteznek azzal, például Japánban, hogy űrben legyen fönt a napelem, és akkor az mentes a környezeti hatásoktól, és onnan leszállítják az elektromosságot. Tehát el sem tudjuk képzelni, hogy ezek hogy zajlanak. Nagyon sok olyan energetikai kérdés megoldás küszöbén van, amelyekre most egyáltalán nem gondolunk úgy, hogy ezek minket érdekelne.
Végül is a konklúzió az, hogy ugyan megijedhetünk, hogy itt a világ vége, de vegyük azért számba, hogy milyen innováció van a világban, vagy legalább tájékozódjunk, mert kicsit másképp látja az ember a világot rögtön.
Ugye én szoktam azt mondani, hogy a könyv címe ez nem a világ vége, ami jól mutatja, hogy ahol most járunk, bármennyire negatívan éljük meg a dolgokat, egyáltalán nem a világ vége van, hanem ha mindannak tudatában lennénk, én sem vagyok tudatában, ami a világban innovációban zajlik, akkor egyszerűen el sem tudnánk képzelni, hogy ez most nem a világ vége, ez a kezdete. Akár én mindig azt mondom, hogy egy civilizációnak a fejlettségét azt mutatja, hogy eljut-e odáig, hogy rádöbben, hogy ő ki tud halni. Aztán, ha rádöbbent arra, hogy ki tud halni, akkor rádöbben arra is, hogy vajon mi az, amitől ki tud halni. Most már eljutottunk idáig, hiszen már legalább 8 módját tudjuk, hogy hogyan tud kihalni az emberiség, és itt a meteortól, a vírusok különböző módokat tudunk. És hogyha még fejlettebb egy civilizáció, akkor nem csak azt tudja, hogy ki tud halni, hanem akkor akár önmagát el is tudja pusztítani. Idáig is eljutottunk, és ez így lehet rémisztő, hogy a kezünkben van minden eszköz ahhoz, hogy eltöröljük magunkat a föld felszínéről, És ebben az esetben akkor nem az a kérdés, hogy a Föld az hogy lesz. A Föld az köszöni szépen jól lesz. 1 millió év múlva ugyanígy itt lesz a Föld, még hiszen még milliárd évei vannak hátra. Még egy komplett civilizációt nyugodtan elbír, sőt többet is a Föld, és ugyanúgy helyreáll. Itt a kérdés az, hogy innen hogyan lépünk tovább ebből a kérdésből, hogy tudjuk, hogy ki tudunk pusztulni, tudunk, hogy milyen módokon, és mit teszünk ez ellen. És itt a legnagyobb kérdés az, hogy tudunk-e összetartani, hogy ne pusztítsuk el önmagunkat, aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy globális felmelegedés van.
Pap Lászlóval beszélgettünk egy remek könyvről, amelynek címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít. Szerzője pedig Hanna Ricsi, adattudós, aki a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen. Ez a kihagyhatatlan könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. A Könyvben utazom csatornáján, a Spotify-on újra hallgatható ez a beszélgetés, és találkozunk egy hét múlva itt. Olá Andreát hallottátok.